két barátot már bemutattam. Beppót, az utcaseprőt, és az ifjú álmodozót, Gigit. Minden barátját nem tudom bemutatni, már csak azért sem, mert minden olvasóban ma barátja lesz. Fogadni mennék, és a kedves hallgatós rég szívbébe zárta őt. Ha igen, megtapasztalatták, hogy Momo akár régi ellenségeket is kibékít. Például két barátját, a vendéglős Ninót és a könyves Nikolát. Ezek halálosan összevesztek. Nino amúgy jó ember volt, és felesége együtt minden jóba ellátták Momót. Éttelme nem volt éppen túl sikeresnek mondható, idős vendége egy pohár bor mellett elüldögétek naphosszat, és ebből ugye nehéz megélni. El is fogja majd őket kergetni, amikor az időtakarék szürke tisztviselői ráveszik, hogy csak azzal foglalkozzon, ami pénzhoz. Sok pénzt. Minden más időpazarlás. Erről amúgy mások komoly könyveket írtak, és az időgazdálkodás hangzatos nevet adják tanácsadó írásaiknak. No, Nino nem várt a szürke időtolvajokra, hogy összeveszem barátjával. Erre a veszekedésre az időt sem sajnálta, szinte sportot űztek a torzsalkodásból. Egymást makacsnak mondták, s végül ebben mindkettőjüknek igaza volt. Szitkozódtak, sőt időnként összes verekedtek, és mindig úgy kezdődött, hogy a másik visszaütött. Másfelől egymás szakmai tudását kétségbe vonták, Nikola például a kocsma ajtaján kiírta, hogy aki belép ide káros, mert becsapja a csapláros. Hát, ez durva. Persze Nino sem maradt adósa. Szerinte Nikola éjjel-nappal részek. És már a dédapja is ilyen volt. Ő építette ilyen ferdére a pízai tornyot. Ami, ha jól belegondolunk, hármas sértés. Hisz Nino az alkoholizmus vágya mellett Nikola szakmáját és őseit egyetlen mondatban sértegette. És mit is csinált a mi kis tündéri momunk? Hallgatásával, odafigyelésével, pártatlanságával ráveszi őket, hogy a régi vitát kibogozzák, és rájöjjenek, hogy egykor egy semmiségen vesztek össze, és az egész tulajdonképpen egy félreértés volt. Az is kiderült persze, hogy hát egyikük sem volt ártatlan. Szépen mindenki maga hasznát igyekezett biztosítani, mint az igazi gazdaságban. És sehol egy láthatatlan kéz, amely a közgazdász szerint mindent rendbe tenne, és aztán majd győz a közjó. Momo volt a kibékítő és kiegyenítő kéz, de éppensége nem láthatatlan. S ha végén a két vitázó fél nagyot nevetett, egymáson és önmagukon, mint ahogy remélem az olvasók is, és immár hallgatóim. És ne itt, kedves hallgatóim, mindez csak a mesében fordul elő. Amikor a belgiumi Leuvenben filozófiát tanultam, volt egy fiatal holland rendtársam, akinek a fogalom tételére az egész közösség kirándult Amsterdamba. Az ünnepség folytatódott egy vacsorával, és a fejedelmi lakomát a holland atyák megkoronázták egy nagy kubai szivarral. De még nem meséltem el, hogy az úton Belgiumba, Hollandiába Hans, a fogadalomtevő jezsuita ifjú elmesélte, hogy ebben az amsterdami közösségben van két idős atya, akik ma évek óta nem állnak szóba egymással. Senki sem tudta eredetileg, mind vesztek össze, mert a holland toleráns fajta és erre büszke is, hát nem kérdezősködött. Következésképpen senkinek nem jutott eszébe, hogy rákérdezzen, mi is a vitájuk lényege. Hát kivéve engem. Óvatosan kezdtem a beszélgetést, mondván, hallottam a legendás vitájukról, és engem érdekelne, hogyan is alakul ki egy ilyen tartós viszály. Különösen, mint azt is megtudtam, hogy ráadásul unokatestvérek. Lassú volt a kibogozás, de végül is beismerték. Bizony, ők sem tudják már, mind vesztek össze. No, mondám, akkor itt az ideje, hogy mint egy ajándékba Hans fogadalomtéte alkalmából béküljenek ki. Meg is történt. És örömében az előjára kinyitott egy üveg konyakot, amely legalább olyan régi volt, mint a két rendtársunk vitája. Nos, itt az ideje, kedves hallgatom, hogy te is kivékülj. Elsőnek a legrégebbi ellenfeleddel.
Nézőpont. Kis-Ulrich jezsuita atya osztotta meg gondolatait a gazdaságról.
Hírpercek.